Sziasztok! Ez itt az Epic Stories Podcast, Dolcsák Dániel vagyok, a műsorban pedig elismert inspiráló szakértőkkel beszélgetünk a digitális transformáció korábban felmerülő vezetői dilemmákról és a viharos vállalati hétköznapokban használható jó gyakorlatokról. És hogyha már viharos vállalati hétköznapokról van szó, akkor ma a célkeresztben a munkai konfliktusok, viták állnak, és nézzünk rá egy kicsit, hogy hogyan lehet jól kijönni belőlük, vagy éppen hogyan tudjuk elkerülni ezeket a nehéz helyzeteket. Ebben kapunk egy alapos és jól használható tanács csokrot mai vendégünktől, Szvetelszki Zsuzsától, akinek a legizgalmasabb titulusa az, hogy vállalati pletyka kutató, de mellett szociálpszichológia területen egyetemi docens, és nem mellesleg kommunikációs és HR tanácsadó, és éppen a napokban jelent meg a Boldogan a munkahelyen önfejlesztés 8-4 címmel az új könyve. Szia Zsuzsa, kezdjük is ezzel.
Szia Dani.
Hogy nekem egyből az jutott eszembe, hogy vajon miért kell könyvet írni arról, hogy hogyan lehet boldognak lenni egy munkahelyen, hogy értsük egyáltalán ezt a címet.
Hosszú évtizedek óta elég sok szervezetbe volt lehetőségem betekinteni. És feltűnt az, hogy mi a különbség abban, ahogy valaki kezeli a munkahelyét, ami lényegében csak egy hely, és vannak adottságai, rajtunk múlik, hogy mit kezdünk ezekkel a lehetőségekkel, és mit hozunk ki belőle. Tehát olyan dolgokra gondolok, konkrétan 4 dolog, mint az önismeret, a társas kapcsolatok, a fejlődés és a változás, vagyis a reziliencia, a lelki ellenálló képesség növelése, amihez megtalálhatjuk a munkahelyünkön azokat az eszközeket, amivel ezeken a területeken fejlődhetünk. Például, ha belegondolsz, a magánélet az egy fontosabb dolog az embernek, mint a munkahelyi kapcsolatrendszere, de remek alkalom van a munkahelyen a magánélet főpróbájára. Például, ha valaki az asszertivitást akarja gyakorolni, akkor ezt megteheti egy kollégájával, mielőtt az apósával indítaná el ezt a dolgot. Nem beszélve arról, hogy a munkahely az leképezi a társadalmat is, tehát kicsinyítve meglátunk ott mindent, és hogyha jól monitorozzuk, akkor remek információkat kapunk gasztrotrendekről, vagy lakberendezési trendekről, vagy elmesélik az emberek, hogy mit sportolnak, hogyan főznek, aztán elmesélik azt, hogy hogyan dolgoznak a kapcsolatukon, aztán megkérdezik azt, hogy te hogyan szervezel egy rendezvút, tehát az élet sűrítve bejön ide, és nagyon sokféleképpen lehet monitorozni. Sokkal változatosabban, mint amikor az ember az egykorúakkal tölti a szabad idejét, mert itt előre tekinthet az idősebbek kapcsán egy 10-15 évvel, vagy hogyha ő az idősebb, akkor visszanézhet. És a legtöbb munkahelyen vannak lehetőségek arra, hogy az ember fejlődjön is. Akár eszközök vannak, vagy tanfolyamok, vagy tréningek, vagy van egy kolléga, aki ért valamihez, és lehet őt figyelni, lesni, tanulni tőle, például a hibáiból is, mert azt senki nem fogja publikálni. Ez a szakmai, vagy a bármilyen fejlődésre. Én például nem vagyok egy informatikai szakember, de a munkahelyem az remek lehetőségeket kínál az informatikában való fejlődésre, és hát nem mindig, de alkalmattán szoktam ezzel élni. A végül pedig szokták azt mondani, hogy a szorongás korában élünk, és nagyon nehéz a mai gyorsan változó és komplex világban eligazodni, viszont pont a munkahely az, ahol iszonyú sok változás van, mert átszervezés, mert költözés, mert transformáció, és itt az ember megtapasztalhatja azt, hogy ő maga hogyan reagál erre, és aztán ezt a tudást beépítheti az életében, ahol előbb-utóbb ugyanígy megjelennek ezek a változások, hiszen tudunk arról, hogy nem kerülhetjük el a normatív kríziseket, mindenki megszenvedi a kamaszkort, vagy az öregedést, vagy az olyan állomásait az életnek, amelyek nem feltétlenül egyszerűek, de vannak akcidentális, véletlenszerű krízisek is, amiket viszont pont a munkahelyen nagyon jól lehet szemlélni, megismerni a többiek által.
Ja, akkor egyébként ez egy jó tipp lehet akár a HR-es kollégáknak, hogy az ilyen company benefitek közé be lehet sorolni azt, hogy a cég az végül is egy tökéletes terep arra, hogy gyakorolja az életre, meg hogyha jól értem, akkor azt mondtad, hogy valójában, ha tudunk boldogok lenni a munkahelyen, akkor valószínűleg tudunk az élet további területein is, és pont egy nem sokkal ezelőtti adásban fejtegettük azt is, hogy főleg az újabb generációknál nem arról van szó, hogy a munkahely és a privát élet az a két dimenzió, hanem hogy nagyon sok rétegből áll össze most akár egy Gen Z fiatalnak az élettere, és hogy azt gondolom, hogy abban akkor igazad lehet, hogy ugyanaz az eszköztár, meg ugyanazok a receptek, azok működhetnek. De még visszatérve egy kicsit a könyvre, hogy kiknek írtad, mert ugye elmondtad a kulcs témákat, és az látszik belőle a listából, hogy akkor azért némi tudatosságot feltételez, de hogy ez egy vezetői feladat, vagy kiket szólítasz meg?
Jó kérdés, mert ugye sokkal többen vagyunk beosztottak, alkalmazottak, mint vezetők, pedig az önfejlesztő könyveknek sokkal nagyobb része szól a vezetőknek, hogy mit csináljanak a csapattal. Kevés könyv született arról a beosztottak számára, hogy mit csináljanak a munkahelyjel, pedig hát az életüknek az egyharmadát töltik ott a világos órákat. Amúgy a Gen Z-k lényegesen tudatosabbak, már ezt tapasztalhatjuk több szempontból is, nem általánosan jelenteném ki. Egyfelől, másfelől ők gyakran a munka-magánélet egyensúlya helyett, ami olyan, mintha hopp, húznék egy falat, és elválasztom függönnyel az egyik percet a másiktól, holott tudjuk, hogy ez nem lehetséges. Inkább a munka-magánélet integritásáról, a work-life integrationről beszélnek, ami azt jelenti, hogy lehet, hogy az egyik nap tovább maradok, és a másik nap később megyek be, és megtalálom a munkában is a munkahelyi én időt, mert olyan nincs, hogy valaki reggel 8-tól délután 4-ig, vagy 10-től 6-ig, mindegy, ugyanazzal az erőbedobással és energiaszinttel tud produkálni, és szükség van azokra a pihenőidőkről, amikről tudjuk, hogy a korábbi évszázadokban teljesen természetesek voltak, és ami miatt sokkal jobban és hatékonyabban tud dolgozni az ember. Nekik azért is, mert ők egy más világba érkeztek, nem tudják lemásolni a szüleik mintáit arról, hogy hogyan álljon helyt a munkavilágában, ha szabad ezt a régi módi fordulatot intézni, de nem is helytállni akarnak, hanem jól érezni akarják magukat. Hát a boldog a helyett talán jobb lenne az a szó, hogy elégedetten, de ez furcsán nézett volna, és nem is hangzik annyira jó címként. Csíkszentmihályi Mihály ír arról számtalan helyen a könyveiben, hogy mennyire fontos az, hogy valaki, és nem csak a flow kapcsán, megtalálja abban, amit csinál, a maga örömét, és erre rengeteg példát hoz, nem csak művészeket, sportolók, vagy tudósokat, hanem kétkezi munkásokat is, tehát hogy ennek megvan a lehetősége, mert hogyha ezt elkerüli az ember, és azokat a sablonokat futtatja az agyában, hogy ja Istenem, be kell menni, vagy bementem dolgozni, de láttam a parkolóban, hogy nincs hely, hogy hazamentem, mert ezek szerint elegen vannak, és így tovább, tehát rengeteg mém kering erről az interneten, akkor a nap végén ezzel nem csak szidjuk a munkahelyünket a többieknek, akiknek ez egyébként nem jó hallgatni a másikat, mert egy kicsit át is rakjuk rá a stresszt, hanem ez valahol egy önbántalmazás is, mert lényegében újra és újra mérgezzük magunkat ezzel. Holott el lehet dönteni, hogy egy hétig akarok még itt dolgozni, egy hónapig, egy évig, öt évig, az alatt mit csinálok, hogy fejlődök, hogy nézek körül. Kicsit a magyar panaszkultúrának is a sajátosság az, hogy nem is mert még az sem, aki szereti a munkáját vagy a munkahelyét, pozitívan beszélni erről, mert nagyon gyakran a többiektől lekicsinylő vagy ironikus visszajelzéseket kap. Tehát ez nincs benne a kultúránkban, mint ahogy például a mulasztás elismerése sincs, hogy ó, tényleg ezt én felejtettem el, ezt nem szoktuk, mert a hibáztatás kultúrája az annyival erősebb, hogy ez még nem érkezhetett meg.
És be is dobtál pár olyan tételt, amiből így konfliktusok keletkezhetnek, és hogy ma erről szeretnék veled leginkább beszélgetni, hogy mondjuk így a vita, mint munkahelyi jelenség, az hogyan épül fel, meg mit érdemes róla egyébként tudni, és nem biztos, hogy ezt mindig el akarjuk kerülni, hanem akkor próbáljuk meg ezt is jól csinálni. Rengeteg példa eszembe jut a saját életemben, aki ismer, azt tudja, hogy hajlamos vagyok konfliktusokat felvállalni, de egy nagyon-nagyon régi történet jutott eszembe, idefelé jövet. Egyik munkahelyemen, egy szervezetben én csináltam a saját dolgomat, szerveztem, amit kellett, intéztem, tervezgettem, volt valaki más, akinek arra rá kellett kapcsolódni, nyilván neki is volt egy agendája, neki is voltak céljai, és az én tervemhez képest, nem tudom, számomra ilyen értelmetlennek tűnő hülyeségeknek tűnő dolgokkal érkezett meg hozzám, hogy ezzel miért foglalkozzak, és ő ezt mindenképpen szerette volna beütni, én akkor leblokkoltam, és ő akkor ezt biztos, hogy nem, és nagyon hamar el is jutottunk oda, hogy a végén már nem is a szakmai dolgokról beszélgettünk, hanem akkor, hogy te miért csak ennyit dolgozol, meg mit akarsz te, meg egy kicsit ilyen személyeskedőben, és nagyon gyorsan eszkalálódni tud egy ilyen dolog, és hogy azt gondolom, hogy biztos, hogy mindenkinek rengeteg ilyen példája van. Szerinted miből alakul ki a legtöbb vita, miből származik mondjuk így a feszültség a munkahelyeken legtöbbször?
A vitát és a konfliktust megkülönböztetném, mert a vita szólhat arról, hogy szerinted egy bizonyos platformot használjunk a közös munkára, az A platformot, én pedig azt mondom, hogy a B platformot, és elkezdünk érvelni, és könnyen lehet, hogy én neked adok igazat, vagy pedig te nekem adsz igazat. De erről mindjárt beszélünk majd bővebben. A konfliktusnál más a helyzet. A konfliktusnál fontos az, hogy hányan vannak benne, ketten, hárman, többen. A vitában azért két téma az, két tartalom az, ami összecsap, ha szabad így mondanom, vagy megmérettetik azok által, akik hozzák ezeket a témákat maguknál. A konfliktus esetében sokkal inkább az érdekérvényesítés és az együttműködés típusairól van szó, ahol aztán különböző stratégiákat követhetünk. A jó stratégia az a probléma megoldás, ahol magas az együttműködés is, és magas az önérvényesítés. De például mondjuk én nem ítélném el a versengő stratégiát, ahol alacsony az együttműködés és magas az önérvényesítés, mert egy matek versenyen ez a kívánatos, lássuk be.
De egyébként akár mondjuk olyan területeken is, nem tudom, mint mondjuk a sales, vagy
bármi. Abszolút, abszolút. Tehát mindegyiknek megvan a helye. Az alkalmazkodónak is, talán az elkerülő az, aki a homokba dugja a fejét, és úgy tesz, mintha nem lenne probléma, mintha nem lenne konfliktus. Ez a legrosszabb, mert gyűlnek a feldolgozatlan, megdolgozatlan, kimondatlan helyzetek, és aztán, amikor robban a zárvány, akkor sokkal nagyobb probléma csomag zúdul az egész szervezetre, mint aminek az elviselésére akkor esetleg képesek. És ez függ attól is, hogy milyen rangsor van a résztvevők között, mi a hierarchia, melyik milyen kommunikációs stílussal érkezik, asszertívval, passzív-agresszív, manipulatívval, mennyire együttműködőek. És azért érdemes megkülönböztetni a vitától, mert hogyha a vita arról szól, hogy hétfőre vagy kedre halasszuk az auditot, a vevői auditot, akkor mind a kettő mellett lehetnek érvek, és mi most a vevői auditról beszélgetünk, nem rólad és nem rólam. Nem személyeskedünk, hanem hát majdnem azt mondtam, hogy szigorú szabályok alapján, de annyira azért nem szigorúak ezek a szabályok, inkább következetesen, és a jó érvelési szempontokkal akarjuk megmutatni a másiknak, hogy amit én képviselek, azt mi támasztja alá. És a nap végén egyébként nem is azt mondom, hogy mindegy, mi mellett döntenek. Elkerültem azt, hogy mindegy, melyiknek van igaza, mert nem erről van szó. Lehet, hogy a másik mellett döntenek, és aztán kiderül majd egy hét múlva, hogy mégsem azt kellett volna. De ha ez nem veszekedés lesz, és hozzuk be ezt a fogalmat is, a vitát, a veszekedést és a konfliktust, mert a konfliktus lehet jó, nincs tartós kapcsolat konfliktus nélkül. A konfliktus arra való, hogy abban, ha jól tudjuk kezelni, ezért kezeljük a konfliktust és a problémát pedig oldjuk meg, akkor megtapasztaljuk azt, hogy ebben a helyzetben velünk ez történt, akkor legközelebb, ha jön egy helyzet, akkor így fogjuk csinálni. A vitában pedig gazdagíthatjuk egymást. Én elmondom, hogy mit gondolok erről a platformról. Lehet, hogy te ezt nem tudtad, én pedig azt nem tudtam, amit te hozol a másikról, és valójában ez egy kicsit tudásmenedzsment is, mert a vita során, ami nem személyes, gazdagodik mind a két résztvevő, és nem az számít, hogy kinek van igaza, hanem az, hogy közösen szemügyre tudtuk-e venni a témát, és tudtunk-e jól dönteni.
Nem akartam véletlenül is, hogy a párhuzamot vonni, de azért azt egy kicsit még boncolgatnám, hogy ez hogyan eszkalálódik, vagy miből alakul ki utána tényleg a feszültség, vagy hogyan lesz mondjuk a beszélgetésből vita, a vitából konfliktus, és akkor abból esetleg veszekedés. Mit éreznek általában szerinted ugye az emberek, vagy mi táplálja mondjuk azt, amikor letérnek mondjuk erről a probléma megoldó útról?
Hát előbb-utóbb megjelenik a másik emberrel való kapcsolatunk, pontosabban annak az érzékelése, és ez eltakarja előlünk a témát. Szóval már megint ezt mondja. A múltkor sem engedte, hogy azt csináljuk, ami az én javaslatom volt, és elkezdünk akár gondolatban, akár szóban is személyeskedni, ami az egyik legveszélyesebb csapda ebben a helyzetben, főleg ha bejön az a műfaj, az általános némásokra gondolok, a te sose, te mindig, amit nem is hiszel az agyunk, nem szereti az általános némásokat, olyan nincs, hogy sose, meg mindig. Erre mondhatjuk, hogy hát egyszer azért nem így volt, mert egyszer viszont korábban csináltam meg. Tehát onnantól kezdve, ha például ez a fajta személyeskedés megindul, akkor a másik vita partner részére már kevésbé lesz hiteles a másik, vagy egyáltalán nem. Vagy nem lehet vitázni arról sem, hogy a másik 5 hónapja vagy 5 évvel ezelőtt ezzel kapcsolatban ehhez a témához hogyan viszonyult. Van egy szép mondás, ami úgy hangzik, hogy soha nem fogja a szobrot imádni az, aki fatörzs korában ismerte a kertben, és ez hát azt jelenti, hogy ó, ismerlek én, hát 5 évvel ezelőtt, mikor elkezdtünk együtt dolgozni, akkor pont te mondtad, viszont jól emlékszem. Behozni ezeket nem igazán fair, mert egyrészt gyakoriak a váltás, másrészt senkit nem lehet arra kényszeríteni, hogy azonos legyen egy helyzetben az 5 évvel ezelőtti önmagával. Akkor a következő, tehát van a kapcsolatunk, van a másiknak a személyes története, és vannak a másiknak a jellemzői, hogy azt ne mondjam, tehát a nominális és a graduális paraméterei, a kora, a neme, a végzettsége, a jövedelme vagy a vélt jövedelme, a beosztása, és sorolhatnánk még egy csomó dolgot. Sokszor gondolják az emberek, hogy úgyse fog semmit érteni ez a kis suhanc, úgyse fog semmit érteni ez a vén trotty, minek mondjam neki szőke, és így tovább. Tehát számos olyan előítélet homályosítja el a gondolkodásunkat vita közben, ami automatikusan keletkezik, pusztán azért, mert a másikat eleve megcímkézzük.
Igen, és itt valójában, amikor ezek így bejönnek, akkor ezeket eszközként használjuk, tudatosan vagy akár tudattalanul, de hogy itt valamiféle kontrollgyakorlás, vagy versengés helyzet áll elő, ahol mondjuk valaki szeretne győzni, de nem tud, vagy mindenképp győzni akarna. Mi motiválja az embereket ezekben a helyzetekben? Vagy mi az, ami riasztja egyébként, és akkor lehet, hogy mondjuk az a legyőzöttség érzés, az, amit talán valahol említettél, ami gerjesztheti a vitának a hevét.
Ez egyrészt részben kultúra függő is, másrészt pedig szektor függő is. Sokat dolgozom mérnök kultúrákkal, és ott jóval moderáltabbak a viták a témánál fogva, mondjuk ha a gyártásról van szó. Ott a tények, adatok, számok sokkal megkérdőjelezhetetlenebbek, kérlelhetetlenebbek, mint más szektorokban, mint más szoftabb szektorokban esetleg, vagy olyan területeken, ahol vízióról van szó, vagy jövőképről van szó, tehát ami valamennyire nehezebben megfogható. Másfelől igen, kultúra függő is, tehát az előző generációk számára sokkal természetesebb volt a kommunikáció tekintetében az, amit hívhatunk beszólásnak is, vagy szekálásnak is, magától értetődő, és azt mondja, ez csak egy vicc volt, minek sértődtél meg, miért veszed föl, és ezt tényleg nehéz kezelni, mert nem várhatjuk el, hogy a borzasztóan gyorsan változó társadalmi hozzáállást mindenki automatikusan magáévá tegye. Tehát könnyebb dolga van annak, aki belenőtt ebbe, mint aki kénytelen 10 évente lecserélni az aktuális trendeknek megfelelően a kommunikációt. Én jól emlékszem, hogy a 2000-es évek elején sok HR-es mondta azt az alkalmazottjairól, hogy nem kell, hogy szeressenek. És ez érvényes is volt 2008-ig, a gazdasági világválságig, utána elkezdődött a 2010-es évek elején változás a gazdaságban, ami oda vezetett, hogy a 2010-es évek közepén, olyan 14 körül megmozdult a munkaerőpiac keresleti és kínálati oldala, kiszáradt a munkaerőpiac, megjelent a fluktuáció, megnehezült a megtartás, a toborzás, és megváltozott ez a fajta hozzáállás. Napjainkban viszont, amikor megint más a gazdasági helyzet, érződik, hogy itt megint egyfajta visszalendülés tapasztalható. tehát kultúrák szerint is, az adott gazdasági társadalmi helyzet szerint is, de mélyen benne van a mintáink között, hogyha én valakinek azt mondom, hogy neked van igazad ebben, akkor ezzel vesztettem, valamiféleképpen kevesebb lettem, alámentem a másiknak, és félő, hogy akkor legközelebb is erre fog hivatkozni, hogy a múltkor is az volt, amit én javasoltam, a múltkor is azt csináltuk, ami az én ötletem volt, tehát ez így mind benne van.
Egy kis szünetre megyünk, és pontosan itt folytatjuk.